Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunkat énekeljük fennállva, a 84. Zsoltárunk legelső versét, Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd adjam át a szót most a feleségemnek. A hittan évzáró első része következik a kicsikkel, majd utána az Isten tisztelet végén jönnek a nagyobbak.
Áldás békesség, ebben a tanévben vándorbotot vettünk a kezünkbe. Az igének a első Mózes könyvéből azokat a szakaszait vettük górcső alá, amikor Ábrahám vándorútra indult, aztán Jákob vándorolt, átvettük az Úr Jézus vándorútjának néhány állomását. Ehhez kapcsolódik kint egy kis kiállításunk, amit meg lehet nézni, egy csomó mindent készítettünk a gyerekekkel, és ehhez kapcsolódik vándorbottal a kezünkben, lezárva ezt az évet, a kis műsorunk is, ezekből a történetekből szemezgettünk. Legelőször azonban egy kis zenei csemegét hagy kínáljak. Egy új kis csapat alakulgat, egy kis csengettyűzenekar, akikkel szintén az úthoz, a vándorúthoz kapcsolódóan a 25. Zsoltárt tanultuk meg, aminek a második versét tudjuk, Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Erre van mindannyiunknak szüksége, és ezért gondoltam, hogy a gyerekek ezt megtanulják, és most eljátsszák nekünk.
Akkor meg kell fogni egymás kezét, akkor meg. az otthonuk. Hadászlet és a út.
Jákob remek pászol. Ki az első közülük? Mindenket tudták jól. Lencsek nézünk testére, és a hónap testére. Jákob is a cserébe. Nagyobb lett, mint a testvére. Istenek elé készül, búcsúzóul áldáshoz szól, kit áldott meg, nem Ésaut, a csaló Jákob elfutott, Háránba eljutott, ott megelkedik szerepet, Ráhel szíved az övé lett, hét év múlva, szép esküvő. Leát kapta Jákob feleségül, a csalót az apót Rútul becsapta. Jákob ebből megtanulta, amit ne az ember, azt is aratja. 12 fiú, meg egy lány, sok kereske, és hírkanyány, Isten áldása Jákobot, így módon is meglátszódott. Amikor eljött az ideje, útra kessettibe, hazaindult családjával az ígéret földjére, Isten harcosa, Izrael, ezek Jákob új neve, az Úr angyala érintette, soha el nem felejtette. Jézus a testvére elébe jött fáktatva, nagy haragot elpárolgott, amint Jákobot meglátta. Jobb egymást szeretni, mint folyvás gyűlölni. Legyünk mi is jóságosak, bocsássunk meg egymásnak. Kövessük az Úr Jézus, aki minket szeretett, ő megbocsát mindnyájunknak, mindörök és kegyelmet.
Örömmel látjuk a gyülekezet jövendőjét a kisgyermekekbe. Isten áldja meg az ő kis szívüket, lelküket, életüket gazdagon, és családjuk életét is. Most keresztelőre készülődjünk, mert ezeknél egy még kisebb gyermek jön most. A 329. énekünknek a második versét énekeljük keresztelőre készülve. A 329. énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. hajtsuk meg fejünket testvéreim fönnállva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusért ma is megállhatunk előtted gyülekezet közösségében. Magasztalunk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki megváltottad a tieidet, aki összegyűjtöd a te népedet, aki megdicsőíted magad majd az utolsó ítéletben, és abban is, hogy új eget és új földet alkotsz, melyben igazság és szeretet lakozik együtt. Köszönjük te néked, hogy a te hatalmas színed előtt állhatunk meg, aki ott állsz a világ minden anyagi valósága vagy történeti eseménye mögött, akit nem látunk testi szemeinkkel, de akiről a Bibliából mégis tudunk, és akit úgy látunk, mint számunkra felfoghatatlan személyt, aki a kezében tartja az egész mindenséget, amit alkotott. Köszönjük néked, hogy mi is a te kezedbe lehetünk, és most előtted állhatunk egy gyülekezetben. Magasztalunk téged azért, hogy megajándékozol bennünket lelki ajándékokkal, és köszönjük néked a földi ajándékaidat is, köszönjük néked ezeket a gyerekeket, akik most itt voltak közöttünk, és itt is vannak. Köszönjük néked azt a kis fiút, akit elhoztak, hogy megkereszteljenek. Köszönjük néked a szüleiket, keresztszülőket, a családokat. Köszönjük néked az idősebbeket, az idős testvéreket, a megvénhetteket. Köszönjük néked, hogy kicsik és nagyok, te előtted állhatunk, mint a te megajándékozottjaid. Hadd örvendjen a szívünk a te ajándékaidnak, és hadd magasztaljunk téged nagy örömmel és nagy hálaadással a szívünkbe. És hadd kérjünk téged, atyánk, hogy szent lelked által ma is szólítsál meg bennünket, mert igazából azért jöttünk, hogy a te hatalmas szavadat, a te szerető szavadat, az igaz beszédet halljuk, és értsük, és higgyük is. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg így a mi együttlétünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, ami drága megváltónak, az Úr Jézus Krisztusunak nevéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangélista, evangéliumának 28. részében. És hozzájuk lépve Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve én azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztélve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, a gyülekezet közösségében. Jézus Krisztus az ő szövetséges népének megparancsolta a keresztség sákramentumának a gyakorlását. Ez az ő hívei közé való felvétetésnek, befogadásnak a jelképe. Tehát amikor ma keresztény közösségünkben a keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk kisfiatoknak, akkor kinyilvánítjuk, hogy Jézus parancsának engedve, nagy örömmel és hálával befogadjuk közösségünkbe drága kisfiatokat. A szülők pedig, és a keresztszülők is, hangos szóval kinyilvánítják, hogy a maguk részéről mindenképpen szeretnék, hogy kisgyermekük befogadtassék az Úr Jézus népébe, Istennek a gyerekekre vonatkozó ígéretei alapján. Nos, amikor ez a befogadás megtörténik ma, akkor ezzel ez a kisgyermek, aki még nem tud róla, nem érti ezt, de egy tökéletesen páratlan emberi társaság tagjai közé fogadtatik be. És éppen ezért ez egy rendkívül ünnepélyes pillanat az ő életében, de a mi életünkben is. Nem csak a család életében, hanem a gyülekezet életében is. E közösségről, amelyben most ő fölvétetik, Isten a Bibliában tájékoztatott bennünket. A szavaiba vetett hittel tudjuk, hogy ez a közösség egyáltalán létezik, hogy ez van a világban. Kezdetei egészen az örökké valóságban nyúlnak vissza, amikor is az élő Isten minden megelőző kegyelméből kiválasztotta ennek leendő tagjait. Ráadásul e közösség jövője az időtlen örökké valóságban nyúlik, mert ez a nép az, amelyikkel majd az Úr annak idején benépesíti az új eget és az új földet, az ő országát. Ez a nép az, amelyiknek élő tagjai jelenleg láthatatlanul ott vannak az egész földön. Minden korban, minden helyen jelen vannak az Úr népe tagjai. Akik pedig már nem élnek ezen a földön, azok pedig Isten dicsőségét látják, és ő benne örvendeznek. Ezt a népet váltotta meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten odaadott életével, vérével, és ezzel ő biztosította minden tagjának Isten bocsánatát. És ő biztosította, hogy a tagok e nép tagjai maradjanak örökkön örökké. Ő az, aki a nép tagjait összegyűjti az emberiség sorai közül. Azáltal, hogy hirdetteti nékik az ő örömhírét, Jézus Krisztusról való evangéliumát. És aki abban hisz, aki azt befogadja, az ennek a népnek a tudatos, öntudatos hívő tagjává lesz. Ez a nép Jézus Krisztust uralja. Vagyis ő neki mondja azt, hogy Úr, mindenek fölött. Ő, aki a világ királya, akinek kezébe adatott minden hatalom, hogy itt mondja a keresztelési szereztetés igékben, akinek a kezébe adatott minden hatalom, ő irányítja ezt a népet. Ő a vezére ennek a népnek. És nem távoli vezér, hanem olyan vezér, aki igéje és lelk által mindig közöttük van. Áldott nép ez a nép. Jézus népe. A Biblia úgy nevezi keresztjén Anya Szent Egyház. Ennek tagjává lenni, akár a keresztség által, egyelőre formálisan, kiváltság. És még nagyobb kiváltság, amikor valaki az Úr Jézusban hívő emberként öntudatos, hívő tagjává lesz ennek a közösségnek. Nos, ennek a kiváltságos emberi társaságnak tagjaiként, mint az Úr Jézus Krisztus hívei, befogadjuk ezt a kisgyermeket ebbe a népbe. És ez a pillanat valóban a legünnepélyesebb pillanatok egyike. Azon leszünk a magunk részéről, mint gyülekezet, hogy megismerje Jézus Krisztust. Hittel elfogadja, hogy az őt előbb szerető Istent hálából befogadja a szívébe, és az ő elkötelezett hívévé, gyermekévé legyen. Ne csak a ti gyermeketek, hanem Isten gyermeke is. És nagyon jól tudom, hogy ti is ezen fogtok fáradozni. Buzdítalak és bátorítalak benneteket, hogy imádkozzatok ezért a kisgyermekért, nagy szeretettel neveljétek őt Isten tanácsai szerint, Isten útmutatásai szerint, és vegyétek őt körül, beszélve neki az Úr csodálatos dolgairól. Adja meg kegyelmesen a mi Istenünk, hogy egy napon ő maga is teljes öntudatossággal, határozottan, hívő emberként legyen jelen ebben a gyülekezetben, vagy ott, ahova éppen az Úr vezeti őt. Ezekkel a gondolatokkal, igei útmutatásokkal kereszteljük meg most kisfiatokat. Kedves testvéreim, hadd kérdezzelek tőletek két kérdést, melyre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint hangos szóval. A gyülekezetet kérem, hogy a fogadalomtétel alatt álljon föl. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a látható keresztjén Anyaszentegyházba a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről a konfirmációkor ő is vallást tegyen a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek, fogadalmatok betartásához. Most pedig, kedves testvéreim, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztény Anyaszentegyház hitvallását, a Hiszek Egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe,
ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gábor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, igehirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük, a 151. dicséretünket imádkozzuk. Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részéből, a 19. verstől a 21. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részében, a 19. verstől 21. versig tartó szakaszban így szól hozzánk Isten írott igéje. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban köztük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust, és az Úrnak keze vala velük. És nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Itt a nyár küszöbén, a napfényes törökországi Antakiába, akarom mondani Antiókiába, invitállak benneteket. Az okosabbak, tájékozottabbak visszakérdeznek, hogy melyikbe a 16 közül. Mert hogy tudomásunk szerint 16 várost neveztek annak idején az első században, Antiókiának. Nos, nem akármelyik Antiókiába hívlak benneteket, hanem a szíriai Antiókiába, amely ma Törökországban van. Ezt a várost Krisztus előtt 300 körül alapította első Szeleukos Nikátor, az első Szeleukida uralkodó. Ez volt a birodalmának a központja, fővárosa. Tehát Krisztus előtt 300 körül. Amikor aztán a Szeleukidák letűntek, mert hogy ez az uralkodó házaknak a tulajdonsága, hogy előbb-utóbb eltűnnek a történelemben. Jött egy új birodalom, a Római Birodalom. Krisztus után, már 64-ben, Szíria provinciának római helytartói székhelye lett ez a város. Itt lakott a császári legátus. A római birodalomnak a harmadik legnagyobb városává nőtte ki magát Antiókia. Az első volt Róma, aztán Alexandria és Antiókia, ez volt a harmadik. Körülbelül 300 ezer lakosa lehetett. Egy összekötő kapocs volt kelet és nyugat között. Ha megnézitek a térképet, amit rá vigyeztettünk a mai füzetre, akkor ott van a hátulján. Körül is van határolva, hogy hol van ez a bizonyos Antiókia földközi tengernek a partján. A lényeg, hogy összekötő kapocsként működött a keleti és nyugati világ között. Egy jómódú kereskedő várossá fejlődött, híres volt egyébként a szarvasmarha tenyésztéséről is, de kereskedő városa azért fejlődött, mert körülbelül 30 kilométerre van onnan a földközi tenger, és a városnak volt egy kikötője, és nagyon-nagyon fejlődött emiatt a lehetőség miatt. Ebben a városban alapította Isten az első keresztény gyülekezetet. Itt jött létre a kereszténység történetének tulajdonképpen a második megszervezett gyülekezete, de első abból a szempontból, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok pogányból lett keresztjén volt. Tudjátok bizonyára, hogy az első keresztény gyülekezet az Jeruzsálemben volt, de az csak zsidókból állt. Itt Antiókiában a második keresztény gyülekezet, de mégis az első abból a szempontból, hogy nagyon sok pogányból lett keresztjén. Úgy nevezük pogány keresztjén. Volt a tagja. És hadd mondjam így személyesen, hogy az egyik kedvenc gyülekezetem, a másik a tesszalonikai gyülekezet, amit nagyon szeretek, de ez talán még annál is kedvesebb a szívemnek, lelkemnek. Eddig még nem beszéltem erről nektek, de most úgy láttam, hogy a következő alkalmakkor egy kicsit nagyító alá tesszük ezt a szívemnek oly kedves gyülekezetet. És megvizsgáljuk, hogy nekünk, mai keresztényeknek mit tanít ezen a gyülekezeten keresztül, az ő életükön keresztül az Úr. Ma közelebbről azzal foglalkoznánk, hogy hogyan keletkezett ez a gyülekezet. Milyen körülményeknek, faktoroknak köszönhető az, hogy létrejött egyáltalán. És megláthatjuk, amint mondtam is az előbb, hogy Isten maga hozta létre, mégpedig az Úr Jézusról szóló örömhír ige által, amit szolgái prédikáltak. Isten tehát az igéje által, a szolgái ige hirdetése által teremtette meg ezt az élő keresztény gyülekezetet körülbelül 7 évvel az Úr Jézus feltámadása és mennybe menetele után. És majd le kell szűrnünk azt a következtetést, hogy Isten ma is így teremt gyülekezeteket, élő gyülekezeteket. Sok száz évvel Jézus feltámadása és mennybe menetele után, tudnélik az ige hirdetése, Krisztus hirdetése, Jézus evangéliumának hirdetése által. És mivel Isten ezáltal teremt gyülekezetet, Újszegeden is, meg bárhol, ezért a legfontosabb dolog, hogy megszólaljon az ige, az Isten szava, Jézus Krisztus evangéliuma ma is ebben a világban. Ez mindennél fontosabb. Nézzük tehát ezt a fő témát, tudnélik, hogy Isten ige hirdetés által hoz létre gyülekezetet. Nézzük ezt a fő témánkat egy kicsit részletesebben. Először is ennek az ige hirdetésnek az előzményeiről hadd mondjak néhány szót. Legalább 3 történelmi előzménye van annak, hogy megszólalt az ige a szíriai Antiókiában, ebben a nagy világvárosban. Az első történelmi előzmény a zsidók megjelenése Antiókiába. Mondtam, hogy a bizonyos első Szeleukosz Nikátor alapította ezt a várost Krisztus előtt 300 körül. A legkorábbi időben görögök és makedónok laktak itt, de aztán jöttek a szírek, sőt, ennek a Szeleukosznak a hadseregében nagyon sok zsidó szolgált. Zsidó katonák voltak, és miután már nem volt rájuk szükség, veteránok lettek, itt a város körül kaptak földeket az uralkodótól, és nagyon sok zsidó telepedett le ott a város területén. Amikor aztán valamivel később a rossz gazdasági helyzet miatt, és egy idegen politikai elnyomás okán megindult Palesztinából a zsidók földjéről a zsidóknak a tömeges kivándorlása, akkor onnantól kezdve ebbe a városba is az ott lévőkön túl még jöttek Jeruzsálemből, meg Palesztinából származó zsidó emberek, és megnőtt itt is a zsidó hitű, zsidó vallású, vagy nemzetiségű embereknek a száma. Még inkább megnövekedett ez a zsidó szám ebben a városban, akkor, amikor 200 után Júdea is a Szeleukida birodalomnak a tagjává lett. Na, a lényeg az, hogy ezek az ide telepedett zsidók, ezek igen figyelemre méltó életet éltek ebben a városban. Teljesen pogány város volt. Itt tisztelték a görögöknek, meg a rómaiaknak az összes istenét. Vallási szinkretizmus volt. Ideológiai szinkretizmus volt. Mindenféle filozófiákat befogadott ez a város. Igazi toleráns város volt, mint milyenek ma is általában a városok. Ott bármi lehetett, bármit el lehetett mondani, bárki elmondhatta, lehetett élni, ahogy akar valaki. Leginkább mondjuk az antiókiaiak, azok egy bizonyos Daphne nevű istennőt tiszteltek, és annak a kultusza dívott közöttük leginkább. De a lényeg, hogy ebbe a pogány vallású városba ott élt egy elég nagy számú zsidó közösség. És ez a zsidó közösség, testvéreim, egy nagyon különös életet élt ott. Különös életet élt. Tudnélik, nem tagolódtak be a pogány társadalomba. Nem alkalmazkodtak azokhoz a hitekhez és erkölcsi viszonyokhoz, amik ott uralkodtak. Ők más életet éltek, mint a környezetük. Ott voltak, de a társadalom hitét és szokásait nem vették át, hanem ők továbbra is maradtak Mózes törvényei mellett. És azok szerint élték az életüket. Biztos volt egy-két kivétel, de a nagy többségük nem volt kivétel. Ők minden szombaton összegyűltek a zsinagógáikba, zsoltárokat énekeltek, felolvastak a Szentírásból, az Ótestamentumi iratokból, utána jött egy szövegértelmező igehirdetés, mint amit mi is mind a mai napig gyakorlunk, imádkoztak, és ezek mellett ők egy példaszerű erkölcsi életet éltek a társadalomban. A zsidóság egyet jelentett az erkölcsösséggel abba a világba, és a biztos családi élettel. Nagyon jól tudták a pogányok, hogy a zsidók a maguk körében sokat jótékonykodtak, látogatták a betegeiket, gondoskodtak a halottaikról, ami abban a világban egy külön nagy szó volt. Olykor-olykor elmentek Jeruzsálembe, ott bemutatták a jeruzsálemi templomban az előírt áldozatot. Vonzó közösségként éltek. Azt kell, hogy mondjuk, testvérek. Olyannyira vonzó közösségként élt a zsidóság, hogy a görögök közül sokan csatlakoztak hozzájuk. Nagyon vonzó volt a görögöknek, hogy nem sok istenük van, hanem egy istenük van. Monoteizmust vallottak. És az erkölcseik is, mint mondottam, nagyon vonzóak voltak sokak számára. Olyannyira, hogy sokan kifejezetten fölvették a zsidó vallást. Úgy nevezték őket, hogy prozeliták lettek. Őket befogadták a zsidó közösségbe, pogány létükre. Voltak olyanok is aztán, akik nem nagyon vállalták ezt a prozelitizmust, különösen a körülmetélés miatt, mert a prozelitákat, ha férfiak voltak, körülmetélték, és ezt nem minden férfi vállalta már felnőtt fejjel. De volt egy olyan kategória is, amit úgy neveztek, hogy az istenfélők. Az istenfélők. Ezek olyan emberek voltak, akik nem pogányok voltak eredetileg, nem vállalták azt, hogy ők zsidó hitre térnek, hanem ott szerettek volna mégiscsak lenni az Isten tiszteleteken, hallgatni a Bibliát, meg ezt az Istent valahogy megismerni, sőt, tisztelték is ezt az Istent, akiről a zsidók beszéltek, de nem akartak belépni. Ők voltak az istenfélők. Valószínű, hogy amikor ide elérkeztek Isten szolgái, és itt elkezdték hirdetni a Krisztusról szóló örömüzenetet, akkor elsősorban ezek az istenfélők voltak azok, akik nagyon nyitott füllel figyeltek arra, hogy mit beszélnek ezek, miről beszélnek. És valószínűleg, hogy az első keresztjének, pogány keresztjének ezekből az istenfélőkből kerültek aztán ki később. Azt gondolom azonban, testvérek, hogy itt a lényeg, hogy Isten olyan különös módon fölhívta az antiókiai pogányoknak a figyelmét arra, hogy nekem van egy népem, aki az én kijelentésemet, a Bibliát komolyan veszi, és engem is komolyan vesz, és úgy hisz, és úgy él, ahogy én mondom neki. Ez egyféle előkészítés volt Isten részéről, hogy valami történni fog. Valami történni fog. Mint ha Isten törte volna az ugart, hogy így mondjam lelki értelemben, törte volna az ugart arra, hogy majd ott megjelennek a Krisztus szolgái, és elkezdenek ott Jézusról beszélni az embereknek. És a szívükben legyen valami fogékonyság ez iránt. A zsidóságot fölhasználta ebbe az előkészítő munkába Isten. Ők voltak az eke, ha szabad így mondanunk, az Isten kezében. De egy másik történelmi előzmény is van. Tudnélik az, hogy Jeruzsálemben, akik ismerik a Bibliát, jól tudják ezt, István vértanú halála után egy keresztjén üldözés kezdődött, tehát Jeruzsálemben, a zsidók fővárosába. Tudjuk azt, hogy a Saulus, aki később lett a pálapostól, ő volt ennek az egyik keresztjén üldözésnek az egyik első vezére, vezetője. És irgalmatlanul üldözte a Jézus hívő zsidókat, a Jézusban hívő keresztjéneket. No, amikor ez az üldözés elkezdődött és fokozódott Jeruzsálembe, Jeruzsálemből a keresztjének kénytelenek voltak, a keresztjén zsidók kénytelenek voltak menekülni. És elindult onnan Jeruzsálemből egy nagy zsidó keresztjén kiáramlás. Elkezdtek menekülni, és mondja itt az írás, hogy az üldözés miatt, mely István után támadt, eljutottak ezek a zsidók Föníciáig, Ciprus szigetéig és Antiókiáig. Az üldözés által Isten fizikailag kimozdította a keresztjén zsidókat Jeruzsálemből, és mondta, na, ti Jézus hívő zsidók, sipírc. Menjetek és keressétek meg a zsidó társaitokat, a zsidó kolóniákat, és azoknak is beszéljetek arról, hogy ki ez a Jézus. Hogy ő a Krisztus, ő a mi messiásunk, akiről az Új Testamentunk beszél. És hívjátok az embereket, hogy ők is higgyenek ebbe a Jézusba, és vessék alá az életüket neki. Tehát ez egy különös dolog, testvérek, hogy Isten így az üldözések által fizikálisan szétzavarta, hogy így mondjam idézőjelbe téve, szétzavarta a Jézus hívő zsidókat Jeruzsálemben, hogy menjenek és beszéljenek Jézusról mindenfelé az embereknek, amelyre csak eljutnak. Ez egy nagyon különös dolog, hogy ebben is Isten előkészítő munkáját látom, hogy Isten el akarta érni a Jézusban hívő zsidók által a pogány embereket. Nem csak az ő népét, mert azt is, de a pogány embereket is Jézus evangéliumával. Jézusról szóló üzenettel. A harmadik előzmény, amiről meg kell emlékeznünk, hogy nem sokkal ezek előtt, az események előtt, vagy ezekkel majdnem egy időbe, a zsidó keresztjének között megérlelődött egy nagy felismerés. Egy nagy felismerés, egy nagy lelki megvilágosodáson estek át. Tudnélik, a zsidó keresztjének először azt hitték, hogy ez a Jézus, maga Jézus, meg a Jézusról szóló örömhír is, csak is a zsidóknak szól, és a pogányoknak nem kell erről tudni. De valahogy, itten olvastuk, olvasnánk, de most nem tudjuk már olvasni, de ha elolvassátok a 11. részt, meg még az előző részeket is, akkor kiderül, hogy Péter apostolt Isten elküldte egy pogány századosnak a házába, ahol neki Jézusról kellett beszélni. És ez teljesen megdöbbentő volt. Akkor visszajött onnan Péter, akkor előveszik őt a többi keresztények, hogy bementél te a zsidó létedre egy pogány házába, hiszen nem volt szabad bemenni a zsidónak a pogánynak a házába sem, mert az tisztátalan volt. Te bementél oda? Hogy? Hogy az Úr azt mutatta, hogy menjek be. És ott mi volt ott? Péter elmondja nekik, hogy mi volt ott, hogy ő Jézusról beszélt, és ezek az emberek hinni kezdtek Jézusba. És akkor azt olvassuk itt, hogy megnyugodtak akkor a zsidó keresztjének, hogy ezek szerint Isten a pogányoknak is ad megtérést. Ad Istenhez fordulást. Őket is elfogadja. Ők is lehetnek Isten gyermekei. Nem csak mi zsidók, mert ezek azt hitték, hogy csak ők lehetnek Isten gyermekei, a pogányok nem. És egyszer csak itt felismerték, megvilágosodott előttük, hogy ja, hát a pogányok is lehetnek hívőkké, nem zsidóvá, Krisztus híveivé, Jézus híveivé és követőivé. Ez a felismerés miután megérlelődött bennük, ezután történhetett meg az, hogy amikor az üldözés miatt szétmenő zsidók keresztjének eljutottak Antiókiába, szólának a görögöknek is. Szóltak a helléneknek, szóltak a görögöknek, és elkezdtek nekik is Jézusról beszélni. Átléptek egy addig átléphetetlennek tartott határt. Nekünk ez ma nem olyan különös dolog, mert már mi úgymond pogányok vagyunk, és mi halljuk a Jézusról szóló üzenetet, és nekünk ez természetes, de abban az időben ez nem volt természetes. Abban az időben ezt a határt a zsidóknak át kellett tudni lépni, és nagyon nehezen lépték át. De Isten megadta neki. Summa summarum, ahhoz, hogy az ige hirdetés, a Jézusról szóló ige hirdetés megszólaljon Antiókiába, Istennek dolgoznia kellett a történelembe. Dolgoznia kellett abba, hogy a keresztényeket megengedte, hogy üldözzék, és elzavarják őket Jeruzsálemből. Menjenek és beszéljenek ott, ahova jutnak Jézusról. A zsidók által feltörte az ugart Antiókiába, ebben a nagy pogány metropoliszban, hogy az emberek készek legyenek meghallani, amikor majd oda kerül ez a Jézusról szóló hír, üzenet, információ. Legyen fülük egy kicsit, hogy miről is van szó, odafigyeljenek erre. És magukban, a zsidókban is, a zsidó keresztényekben is megérlelte Isten azt, hogy nyugodtan beszéljetek a pogányoknak Jézusról. Megszólalt az ige hirdetés Antiókiába, aminek nyomán létrejött ott egy keresztény gyülekezet, de ennek voltak előzményei, és ezekért az előzményekért Istent kell dicsérni, és azért, hogy itt is van gyülekezet, azért is Istent kell dicsérni, mert annak, hogy most itt vagyunk, ennek is voltak előzményei. És annak, ami majd lesz, annak meg mi vagyunk az előzményei most, Isten kegyelméből. De hadd lépjek tovább. A második pontunkban arról szeretnék beszélni, hogy ezek a keresztény emberek, akik zsidók voltak, de oda jutottak Antiókiába, elkezdtek ott a görögöknek, azoknak, akik vonzódtak a zsidó hithez, elkezdtek nekik beszélni Jézusról. Jézus történelmi személyéről. És amikor ezt megtették, akkor igét hirdettek, prédikáltak, és a szavuknak volt súlya. Úgy elgondolkoztam ezen, testvérek, még mielőtt belemennék egy-két tartalmi kérdésbe, hogy ezeknek az embereknek, amikor megszólaltak, a szavuknak volt súlya. És gondoltam, miért volt súlya a szavuknak? Miért figyeltek oda rájuk az emberek? Ezek mondhatták volna, ott én messzire jött emberek, azt mondtok, amit akartok. De nem mondták, hanem odafigyeltek a szavukra. Miről beszéltek ti? A szavuknak volt hatása, volt ereje. Miért? Testvérek, azt gondolom, hogy ebben nagy részt nyilván Istennek a kegyelme alapvetően, de ezek az emberek, akik Jézusról ott elkezdtek beszélni a görögöknek, ezek üldözött emberek voltak. Ezek vértanúk voltak, akik a hitük miatt kellett, hogy elmeneküljenek arról a helyről, ahol ők laktak, Jeruzsálemből. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a magyarokat, azért mert magyarok, kitelepítették a felvidékről. És ott kellett hagyni azt. És ez, akinek a rokonságában ilyen történt, az én rokonságomban van ilyen, az nagyon jól tudja az elbeszélésekből, akik átélték, hogy ez egy borzasztó dolog. Ez nem olyan egyszerű dolog, hogy valakit fognak, és akkor mondják neki, hogy holnap az állomáson légy szíves ott lenni, reggel 10 órakor, vagy 6 órakor, és körülbelül hozhatsz magaddal 2 bőrönnyi anyagot. És egyébként az egész házadat, meg mindent ott kell hagyni. És nincs olyan, hogy ott maradsz, vagy valami, menned kell. Amit tudsz, elvihetsz, ami marad, az marad, az elveszett. Hiába dolgoztak az elődeid, nem tudom hány száz éven keresztül azért, mindegy. Az vége. Ezek az emberek meg a hitük miatt kellett, hogy ott hagyják Jeruzsálemet. Azért, mert ők olyan zsidók voltak, akik hittek Jézusban, hitték azt, hogy ez a Jézus, ez a nekünk megígért messiás. És azt mondták nekik a többiek, a saját véreik, hogy na, menjetek innen, mert megölünk benneteket. Mert ezt nem tűrjük magunk között. Ti szektások vagytok, ti tévtanítók vagytok, menjetek innen. Vagy szembenéztek a halállal, és kénytelenek voltak fölkerekedni és elvándorolni. Otthagyni a házaikat, otthagyni a barátaikat, az ismerőseiket, otthagyni a munkájukat, a munkahelyüket, és egy teljesen új egzisztenciát teremteni valahol a hazájukon, az ígéret földjén kívül eső területeken. Ez nem volt egy egyszerű dolog. Egyáltalán nem volt egyszerű dolog. És mégis ezek az emberek azt mondták, inkább vállaljuk ezt, mint hogy megtagadjuk Jézust. A Jézusba vetett hitünket mi nem tagadjuk meg. Kerül, ami bekerül. Ezt nevezem vértanúságnak. Nem haltak meg, de szenvedtek Jézusért. A hitükért, a Jézusba vetett hitükért. És testvérek, ezeknek az embereknek, amikor ezek megszólaltak és beszélni kezdtek Jézusról, akkor a szavuknak volt súlya. Ma is így van. Azoknak az embereknek, akik Jézusért, az evangéliumért szenvedni tudnak, akik következetesen vállalják a hitükkel járó üldöztetéseket, szorongattatásokat, azoknak a szavának van súlya. Sok ilyen keresztény embert ismerhettünk, akiket a kommunista érába, akármelyik országba üldöztek. Ebben a gyülekezetben is prédikált Viski Feri bácsi. A fia is prédikált, itt Viski Péter. Ők üldözött emberek voltak, és a szavuknak volt súlya. Magyarországon is voltak emberek, akiket üldöztek. Akiket bántottak, akiket szorongattak a hitük miatt. Szóltak. Hiába voltak besúgók mögöttük ezrével. Szóltak a Krisztusról, és élték a Krisztusba vetett hitüket, és nem voltak hajlandók bezárni a templomot, mint hogy nagyapámra megmondták, hogy kisújszálláson, ha nem zárja, be kell zárni a templomot, mert vasárnap nem lesz Isten tisztelet. Mondta az öregem, hogy azt nem zárjuk be, az nyitva lesz. Na, ez ilyen dolgok, testvérek. Akit üldöztek a hitéért, a következetes keresztény hitéért és életéért, annak a szavának van súlya. Aki vállalja a konfrontációkat, a feszültségeket, a munkahelyén is, mert a mai világban is ott tartunk, majd a kereszténységet, ha valaki vállalja, Krisztust valaki vállalja, akkor minimum bolondnak nézik, vagy őrültnek nézik, vagy megszólják, vagy nem tudnak vele mit kezdeni, valami csodabogár, vagy elkezdenek rajta gúnyolódni, mi ez az egész, meg vagy te zavarodva. Aki vállalja ezeket, annak a szavának lesz súlya, amikor majd meg kell szólalni, és Jézusról kell bizonyságot tenni. Tehát testvérek, nem hiszem, hogy az lenne nekünk a dolgunk, hogy mai keresztényként alkalmazkodjunk a világhoz. Nagyon sok keresztény lelkész is, lelkész társam is sajnos, sírva mondom, de keresztény is, református, magát református kereszténynek való ember, ugyanolyan, mintha hitetlen ember lenne. Ugyanúgy él, mint a hitetlenek. Ugyanúgy beszél, ahogy a hitetlenek. Ugyanúgy gondolkozik, ahogy a hitetlenek. Ha a pénzről van szó, ha magáról van szó, a karrierjéről van szó, bármiről van szó, ugyanolyan, mint a tök hitetlen emberek. Az ilyen emberek aztán mondhatnak, amit akarnak a Krisztusról, testvérek. Beszélhetnek, mint ha a falnak beszélnek, a szavuknak semmi súlya nem lesz, semmi ereje nem lesz. Az egyházunknak azért nincs semmi ereje, testvérek, mert elvilágiasodtunk. Olyanok vagyunk, mint a világ. A világ meghallgat minket. Miről beszéltek? Ja, hát ezt már tudjuk. Hát mi is ugyanezt mondjuk. Egy véleményen vagyunk. Csak ti egy kicsit más nyelvezeten adjátok elő, de ugyanazt mondjátok, amit mi. Ti haverok vagytok, gyertek. Nem vállaljuk azt, hogy a mi üzenetünk, a mi életünk más, mint a világnak a gondolkozása, a világnak az élete. Nem vagyunk következetesek. Mondhatunk, amit akarunk. A világ meghallgat minket, ja, ezt már tudjuk. Tévé is ezt mondja. Ti meg ugyanazt ismételgetitek, vallásos nyelvezeten, valami ősi nyelvezeten, amit csak ti értetek, de hát végül is ugyanaz. Szavunknak semmi súlya, nem csoda, hogy fogy az egyháznak a tagsága, minden egyházé. Miközben nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy a világ észrevegyen bennünket, de ugyanolyanok vagyunk, mint a világ. Nem merünk semmi konfrontációt vállalni a hitünkért. És azt mondjuk, hogy ennek így kell lennie, mert ez így misszionárius. Ez inkulturáció, így mondják most a missziológiában, modern inkulturáció. Olyanok leszünk, mint a világ, hogy a világ meghallgasson minket. A világ meghallgat, és azt mondja, ugyanazt mondjátok, amit mi nem minek menjünk oda közétek. Nincs semmi extra bennetek. Na, ilyenkor jön az egyház. Mondja, nincs súlya a szavunknak, akkor csinálunk neki súlyt. Nézzük csak, és vesszük át a reklám szakmának a pszichológiai megalapozottságú trükkjeit, manipulációs trükkjeit. És elkezdünk mi is manipulálni az emberek. Nincs súlya a szavunknak, majd adunk súlyt a szavunknak. Hát a szappant is el lehet azért adni valahogy, ugye, ha jó reklámja van. Hát valahogy a Bibliát is eladjuk, csak valami jó reklámot kell neki csinálni, jó marketinget kell neki csinálni. Nincs súlya a szavunknak, nem figyel ránk senket, majd elérjük manipulatív eszközökkel. Szomorú, testvérek. Ezek az emberek itt beszéltek Jézusról, és a szavuknak súlya volt. Mert komolyan vették Jézust, amit mond, és azt az életet, amit Jézus kíván tőlük. És ezért odafigyeltek rájuk az antiókiai pogányok is. És miről beszéltek? Talán még erre van időnk. Miről beszéltek ezek az emberek? Azt mondja a Szentírás, prédikálták az igét, kicsit jobban meghatározza, hirdették az Úr Jézust. Hirdették az Úr Jézust. Ez egy ilyen összefoglalása annak, amit ők mondtak. Olyan, mint a jéghegynek a csúcsa lenne. Hirdették az ígét, azaz hirdették az Úr Jézust. Az Úr Jézust. Jézust, mint Urat hirdették. Jézus az egy történelmi személy. Őt, mint Urat hirdették, mint Kürioszt hirdették, görögül mert Kürios. Most testvérek, ez a szó, ha zsidó hallotta, Kürios, a zsidónak eszébe juttatta azt, hogy ez tulajdonképpen az Adonai szónak a görög fordítása, és a zsidók, amikor az ótestamentumi szövegben Jahve nevéhez értek, Jahve Istennek a neve, akkor nem mondták ki ezt, hogy Jahve, mert ezt szentnek tartották ahhoz, hogy kimondják. Nem volt szabad kimondani. És helyette mindig Adonájt mondtak. Mi azt jelenti Úr. Görögül Kürios. Zsidó füllel, amikor ezek az emberek azt mondták, hogy Jézus az Úr Jézus, akkor a zsidó fül azt jelenti, ezek azt mondják, hogy Jézus az Isten. Jézus az Isten. Nagyon birizgálta őket ez, hogy Jézus lenne az Isten. Az a Jézus, akit a mi otthoni vezetőink Jeruzsálembe keresztre feszítettek, az lenne az Isten? Az Isten köztünk? Provokatív üzenet volt a zsidók számára. Hát még a görögök számára, testvére. Abba az időben ugyanis a görögök, amikor ezt a szót hallották, hogy Kürios, így összerezdültek. Mert hogy a Kürioznak hívták a császárt, a római császárt. A római birodalomnak a diktátorát. Az egy diktatúra volt. A Kürios a császár volt. Kürios Kaiser. Az volt az Isten. Nem, ez nem vicc, hogy most te vagy az Isten, mert ma is mondják ezt. Nem. Ott az volt az Isten. Akinek föl voltak állítva a metszetei, meg a szobrai mindenféle birodalomba, és áldozatokat mutattak be neki. Ha megjelent, mintha az Isten jelent volna, meg úgy néztek rá. Ő volt az, aki mi Istenként a római birodalomnak az egységét hivatott biztosítani. Ugye egy rendkívül sokszínű birodalom volt. Mindenkitől azt kívánták, mindegy volt, hogy makedón, vagy zsidó, vagy bármi, az császár istenségét tisztelje. Így kezdődtek, figyeljétek meg, a római törvények. A császár isteni méltósága szerint a császár, mint Isten parancsolta meg a birodalom törvényeit. Azok isteni tekintélyű törvények voltak. És akkor most micsoda, miről van itt szó, ha mondták a pogányok? Nem a császár, nem a Kaiser, a Kürios, nem a császár az Úr, hanem kicsoda? Krisztus? Jézus? Jézus lenne a Kürios? Ki ez a Jézus? Kérdezhették. Jézus a Kürios, nem a Kaiser, a császár a Kürios. Jézus a Kürios. Kiről beszéltek ti? És akkor a keresztények testvérek, a pogányoknak is, meg a zsidóknak is egy nagyon provokatív üzenetet mondtak. Az a csőrüket piszkálta ez, hogy mind a zsidóknak, mind a pogányoknak. Miről beszéltek ti? Miről beszéltek ti? A zsidók úgy gondolták, hogy ezek Isten káromlók. A pogányok úgy gondolták, ezek a császárt káromolják. Hát ezek egy új királyt hirdetnek, egy új császárt hirdetnek nekünk. Hát ezek felforgatók. Nem is csoda, hogy később úgy estek neki a keresztényeknek a különböző görög városokban, a római birodalom terén. Ezek államrend felforgatására készülnek, államcsínyt akarnak, mert hogy egy másik ember tartanak úrnak, nem a császárt, aki Rómában van. Igen, testvérek, ezek az emberek vállalták ezt a provokatív üzenetet, hogy Jézusról beszéltek, és ezzel nagyon piszkálták az ő kortársaiknak a csőrét, akik teljesen mást tartottak Kürioznak. Azt hiszem, testvérek, hogy erről még sokat lehetne beszélni, most nem akarok erről már beszélni, de az biztos, hogy a kereszténység üzenete ma is egy rendkívül provokatív üzenet kellene, hogy legyen, és az is. Mert én azt mondom nektek, hogy Jézus Úr. És az, hogy ő Úr, az egész mindenség felett Úr. Azt jelenti. És én ezt nem csak úgy mondom, hanem azt mondom, hogy ő egy olyan valaki, aki legyőzte a betegségeket, amikor itt járt a Földön. Olyan valaki, aki a démonoknak parancsolt. Olyan valaki, akit a sátánt legyőzte. olyan valaki, aki a természet törvényei fölé tudott emelkedni, olyan valaki, aki még a halált is legyőzte, föltámadva harmadnapon a halálból, egy olyan valaki, aki mérhetetlen hatalommal bír. Sokkal nagyobb hatalommal, mint akármelyik mai Kyriosz úr. És ráadásul nem csak hatalommal bír, hanem azt tudjuk róla, hogy ő azért adta oda az életét, azért halt meg a kereszten, hogy minket megváltson, mert hogy szeretett bennünket. Egy olyan Kyriosz, aki szereti az embereket. Aki nem diktátor, aki el akarja pusztítani az embereket, és ki akarja fosztani, és ki akarja zsákmányolni, hanem olyan valaki, aki szereti az embereket. És amikor én ezt erről a Jézusról beszélek nektek ma, akkor arra is hívlak benneteket, nem csak arra, hogy ismerjétek meg, hanem arra, hogy hódoljatok meg előtte. És ne magatokat tartsátok az életetek urának, az otthonotok urának, a pénzetek urának. Ne a pénzt tartsátok a ti életetek legfontosabb tényezőjének, és ne az anyagiakat előtt hódoljatok, és ne emberek előtt hódoljatok, legyen az politikus, vagy sportoló, vagy nem tudom én kicsoda. Nem, testvéreim, arra hívlak benneteket, hogy az életeketetek vessétek alá hittel ennek az Úrnak, akit úgy hívtak, hogy Jézus, és ma is úgy hívják, hogy Jézus. És aki a mindenségnek a vezetője. Arra hívlak benneteket, hogy higgyetek ebben a Jézusban, aki mindenható és mindenkinél jobban szeret benneteket. És meg kell mondanom azt is, ha nem fogtok meghódolni előtte, akkor meg fog büntetni benneteket. Az Úr Jézus, akármennyire hatalmas és akármennyire szerető Úr, meg fogja büntetni azokat, akik helyette más istenek előtt hajlongtak. Legyen az Rákosi, Sztálin, Orbán, Gyurcsány, Bajnai, Obama, vagy nem tudom én kicsoda. Legyen az a pénzisten, legyen az az én Isten, az én Isten. Az én nagy énem. Nem lehet büntetlenül lázadni, testvéreim, ez ellen az Úr ellen. Ezért még sürgetlek is benneteket, ugyanúgy, ahogy azok a régi keresztjén elődeim, hogy minél előbb váltsatok uralmat az életetekbe. És tegyétek uratokká az életetek fölött Jézust, aki az igé által, a Biblia által és az ő lelke által kész uralni és vezetni benneteket. Itt most be kell fejeznem, mert az időnk nagyon elszalad. Az biztos, hogy ennek az előkészítő munkának, és ennek az ige hirdetésnek, amit ezek a hitüket konzekvensen a vértanúságig vállaló embereknek a szájából hallottak ezek az antiókiai emberek, ennek az egésznek a végeredménye az lett, hogy Antiókiában, a pogány metropoliszban létrejött egy keresztjén gyülekezet. Nem is kicsi, hanem egy egészen nagy gyülekezet. Tagjai voltak zsidóból lett Jézus hívők, és tagjai voltak pogányokból lett Jézus hívők. És ezek ott egymásra találtak. És együtt hittek Jézusban. Együtt magasztalták az Urat. Így olvassuk, hogy az eredmény ennek az igehirdetésnek az lett, hogy a nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hajoltak meg Jézus előtt, és fogadták előtt életük legfontosabb tényezőjének, legfontosabb vezetőjének, hívővé lettek ezek az emberek, keresztjénekké. Testvérek, látjuk a főtételünket, hogy Isten az ige hirdetés által hozza létre az élő hitű keresztjénekből álló gyülekezeteket ebben a világban, akkor is, és ma is. És nagyon komolyan adjunk hálát Istennek, hogyha mi ilyen gyülekezetbe lehetünk, és nagyon komolyan kérjük Istent, hogy el ne hallgasson közöttünk az ő igéje, a Jézusról szóló üzenet. És adja meg, hogy itt is közöttünk is minél több kicsi és nagy legyen ennek a Jézusnak, ne csak az ismerője, elvileg ismerője, távoli ismerője, hanem személyes hódolója. Személyes hódolója. Ezt adja meg mindnyájunknak, ami hatalmas és dicsőséges Úrunk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy te dolgozol ebben a világban. És köszönjük néked, hogy előkészíted a talajt, az evangélium, az örömhír meghallására. Annak a meghallására, hogy van valaki, aki úr akar lenni az életünk fölött, és aki mindenkinél méltóbb erre a pozícióra, mert mindenkinél jobban szeret minket, és mindenkinél hatalmasabb, és ez nem más, mint Jézus, a názáreti Jézus. Köszönjük néked, hogy bejelented a te uralmi igényedet az életünkre, Jézus Krisztusunk. És azt mondod, hogy azért jelented be, mert te vagy a mi teremtőnk, te vagy a mi megváltónk. És minden jogod megvan arra, és okod megvan arra, hogy kért tőlünk, hogy egyedül előtted hódoljunk, egyedül téged tiszteljünk, egyedül a te akaratod legyen irányadó a számunkra, életünk minden kérdésében. Kérünk téged, hogy segíts bennünket meghódolni előtted, és imádni téged. És segíts az életünkbe, a hétköznapi életünkbe keresni, kutatni, követni a te akaratodat, hogy így dicsérjük téged, nagy-nagy örömmel a szívünkbe. Köszönjük, hogy jó dolog a te uralmad alatt élni, jó dolog a te alattvalódnak lenni, jó dolog, amikor hozzátartozónak valhatjuk magunkat. Szívünkben teljes békesség van, életünkben rend van, lelkünkben öröm támad. Köszönjük néked, ha ezt átélhetjük. Kérünk, hogy segíts azoknak, akik még lázadnak ellened, hogy megbánják ezt, és teljes szívükkel, lezárva a múltat, újat tudjanak kezdeni a te imádóidként. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami elhangzott. Áld meg azt a kisgyermeket, akit megkereszteltünk, és áld meg mindazokat, akik itt vannak most közöttünk, és bezárják a hittan évet. Kérünk, hogy munkálkodj szívükben, hogy te benned hívő, téged követő emberekké legyenek mind. Köszönjük néked azt, hogy elmúlt a veszély az országunkba, és az árvizet különös nagy katasztrófa nélkül átélte a mi népünk. Köszönjük te néked azt, hogy a te gondviselő kegyelmed az, amelyik így intézte ezt a dolgot. És kérünk téged, hogy a te jóságod, amit megtapasztalhattunk, a te jóságod hadd indítson minél több embert arra, hogy ne magát kezdje magasztalni és dicsérni, és maga bízó legyen, hanem arra, hogy feléd forduljon és hálát adjon neked. Kérünk téged arra, hogy ragyogtasd fel újra, hogy szereted a mi népünket. És nem csak ennyire, hogy ez az árvíz elment, hanem úgy, hogy és annyira is, hogy a te fiadat adtad érte. Kérünk, hogy segítsd a népünket, hogy megértse a te szeretetedet, és hittel válaszoljon. Kérünk téged népünk vezetőjét, hogy adj nekik bölcsességet, erőt, és add, hogy a te szavadra figyelve szeretettel tudják vezetni a mi népünket. És kérünk, hogy minden szinten szabadíts meg minket az alkalmatlan, gonosz, hazudozó emberektől. Kérünk téged, hogy adj becsületes, tisztességes, életű embereket, gondolkozású embereket ennek a népnek az élére. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat. Áldunk azért, mert meghallgatod esedezéseinket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten házasságot kötött gyülekezetünkben Kótai Ádám és Kovács Eszter. Esküvőjükre tegnap délután 16 órakor került sor. Isten áldását kívánjuk az ő életükre. Adja meg nekik az Úr, hogy őt magát is és egymást is teljes szeretettel övezzék, és kitartsanak mellette, és egymás mellett is élethosszíglan. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Azt is hirdetem, hogy a mai persejpénz egy részét az árvízkárosultak megsegítésére fordítjuk, egyházunk zsinatának ajánlása kapcsán és alapján. Végül pedig azt hirdetem, hogy talán néhányan észrevették, hogy elkezdődött az udvarnak a rendbehozatala. Ezt nagyrészt azt teszi lehetővé, hogy a várostól egy pályázat során majdnem 6 millió forintot nyertünk, ami enyhén szólva csoda kategóriájába esik. de nem is enyhén szólva, hanem ez tényleg a csoda kategóriájába esik. Sokat imádkoztunk azért, hogy Isten gondoskodjon rólunk, és ez úgy látszik, hogy nem akadály neki, hogy így gondoskodjon rólunk. Ez a pénz elég a munka oroszlán részére, de még azért nem a teljes munkára. És azt kérem a testvérektől, hogy még egy ilyen nagy nekirugaszkodást tegyünk, és aki csak tud, erre a célra külön is adakozzon. Tudom, hogy mindenkinek megvannak a maga terhei, meg nem könnyű, de azt hiszem, hogyha még most egy nagy nekiugrást tudunk teljesíteni, egy pár hónapon keresztül ki tudunk ebbe tartani, akkor teljesen be tudjuk itt fejezni a dolgokat. És megépülhet a kerítés végig, már ez a kerítés szakasz megvan, benézhetnek, majd megnézhetik a testvérek. A kerítés megvan, de arra még jön egy féltető. És ott is még meg kell emelnünk a kerítést, csak a téglánk elfogyott. Ha valaki tud nagyméretű sárga téglát, eladót, akkor szóljon, mert kellene vagy 3000 darab. Tehát oda kellene, illetve hát oda is jön még egy faszerkezet rá a tető, alatta pedig le kell burkolni. Mondom, akit Isten lelke indít és szívesen ad, azt örömmel fogadjuk. Eddig a gyülekezetünk egyébként a templom építésre, nem is tudom, Jánoskám, itt van-e most a szemem előtt, de 20-valahány millió forintot adott össze a gyülekezet. Tehát ez rendkívül nagy csoda ez is, hogy ilyen kis gyülekezet ilyen sok pénzt tudott összeadni éveken keresztül, de hogy ezt megadta nekünk az Úr, hát még egy kicsit kérem a testvérek kitartását és segítségét, támogatását. Most pedig a nagyobbakat várnánk. Lajos, kiszólná? Ja nem, itt vannak. Már jönnek is. Hallgassuk meg még a nagyobbak évzáró műsorát is.
Yeah.
ajándéke, mulatni fogunk.
Kinyíljetek engemet és azokat, kik födelem alatt megpihenni akarnak. Ők senkinek sem ártottak. Menjetek most haza szépen, hadd pihenjen két vendégem.
Nem megyünk, két vendéged jön velünk, hiszen nem is így születtél, gyűjtlen két idegelődél, s te akarsz itt törvét szabni, szenteskedve mi maradni, mint ahol mi nevesz nekünk, így ártod az életünk, így tovább ez nem mehet, ragadjuk meg emberek.
Így tovább ez nem mehet, közbe lépünk emberek. Lót bejön, szikin maradtok, ő megmaradt, ti elvesztek, sőt, most mindjárt vakok lesztek.
Nyitóként velünk, sötét a szemünk, a két menedéktől megszégyenülünk, mégis tartok tovább esünk, a két menedéket el ne elveszünk.
Lejárt az óra, ütött az óra, Lót és családja, figyelj a szóra. Lejárt az óra, ütött az óra, Lót és családja, indulj a szóra.
Feleségem, két leányom, ti vőim, én úgy látom, ez a beszéd Isten szava. Hazudott-e ő valaha? Nincs idő a töprengésre, hallgassatok az intésre.
Elveszne a város, s benne annyi ember, azt mondtad az Isten teljes kegyelemmel. Erre a kis bűnre, ilyen nagy ítélet, nem értem, de ha mész, én követlek téged.
Isteni ítélet, nem lesz abból semmi, nem kell az ilyesmit komolyra venni. Kis égi háború, látom már egy párat, elmúltam vihar, mindent újra kezdtünk. Halálos félelmet hamar felejtettük. Ezt is csak tréfának vesszük, Sodomából a lábunkat ki nem tesszük.
Megdöbbentően hír, remegünk és félünk, társainkra nézünk, ki kedvesek nékünk, vagy apáinkra hallgassunk, ki az urat féli. Menni kéne talán hallgatva a szóra, mit vigyünk magunkkal, ruháink, ékszereink drágák és kedvesek, kertünk virágai szépek, kellemesek. Mindent itt kell hagyni, legalább néhányan indulnának velünk. Oly nehéz dönteni, időt kérünk.
Higgyetek és fussatok, mosolyunk majd rajtatok.
Fussatok a hegyre, hátra ne nézzetek, múltból, Sodomából mindent felejtsetek.
Sodomában!
Itt a vég, villámokat ont az ég, perzseli az egész város, sikoltó nép futna már most. Ó, de hogyan, ó, de merre, tűzeső száll az emberre, égeti, régíti, földporába kergeti, többé kunnyal nem beszélnek, Istenről, emberről, halálról, életről.
Boldog lesz majd minden ember, aki élt a kegyelemmel. Segítsen erre, ami Urunk bennünket. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 392. ének, 392. ének, ennek is első és második verse, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. A 392. énekünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Nemzeti imádságunkat énekeljük el.